Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Egy nyughatatlan világjáró, egy Grammy aranydíjas klarinétművész, karmester, aki 20 éve pendlizik Tokió és Budapest között. A Tokiói Zeneakadémia tanára és karmestere, a Győri Filharmonikusok művészeti vezetője, rendszeresen koncertezik Európában, jövő hétfőn pedig japán tanítványai adnak hangversenyt a Budapest Music Centerben. Évekig játszott hajón és imádja a jazzt. Meddig lehet Tokióban reggelizni, Szibéria fölött ebédelni és az óbudai Siposban vacsorázni? A szabadság vagy a zene szeretete hajtja még most is kontinenseken át. Berkes Kálmán földön, vizen, levegőben és ma a nagy generációban. Tamics F-dur klarinét versenyének egy részletét hallottuk. Én ezt úgy találtam ma az interneten, hogy egy lelkes diák tette föl, egy lelkes klarinét tanuló diák, és hogyha rákattintottam, csak akkor volt oda szerényen az aljára odaírva, hogy Artist Berkes Kálmán, pontosabban Kálmán Berkes. Gyakran találkozik ilyen teljesen kalóz felvételekkel, amin ön játszik?
Ez nem kalóz, ez egy Naxos lemeznek a részlete volt, amit most hallottunk, de olyannal valóban nagyon sokszor találkozom, hogy fölteszi valaki. Éppen zen röhögtem a múltkor az Emirátusoktól, vagy honnan, igen, onnan jött egy hölgy klarinétos, és az is valami Stamitz koncert. Egy másik hölgy, az meg Amerikából, az USA-ból, ez mind a mostani, utóbbi pár hét alatt volt, hogy írta Facebookon, hogy valamelyik, mert ebből csináltam azt hiszem hármat is. Azt hiszem hat koncertet is fölvettem a Naxosnál, és hát hogy tetszett neki, és hát ugye ez gratulál, meg kottát kértek, meg előadási segítséget, meg ilyesmit, aztán kapcsolatba kerültünk.
Panaszkodott nekem kicsit az előbb, hogy ezt nem volt olyan egyszerű játszani.
Igen, azért, mert az F-dur klarinét verseny az C-klarinétra íródott. A C-klarinét, tehát C-hangolású, vagy pedig B- vagy A-hangolású klarinétok léteznek. Ma már a C-t nem használjuk, tehát a C-klarinétra írt darabokat B-klarinéttal szoktuk játszani.
Na most aztán ez nekem nehéz. Hiába mondja.
Igen.
És azt hiszem, hogy a hallgatóknak is...
Nem biztos, hogy ez lesz a mai fő témánk.
Elképzelhető, de azt gondolom, hogy egy klarinétosnak azért ez rendkívül fontos, hogy is közben váltogatja a klarinétokat egyébként.
Így van. Tehát a B és az A-klarinétot azt a zenekarban állandóan használjuk. Uh-huh. Tehát egy darabon belül is, sőt, egy tételen belül is sokszor cseréli a zeneszerző. Ennek az az oka, hogy az A-klarinétnak egy kicsit mélyebb tónusú, sötétebb hangja van, a B-klarinétnak pedig világosabb, a C-nek még világosabb.
És nem szokták eltéveszteni?
Volt már rá példa.
És akkor mint karmester őrjöng, vagy
nem, mit csinál? Nem, nálam még nem, én tévesztettem el, nekem volt az operában, emlékszem, a Lohengrinbe az egyik legszebb dalom, ezt most a hangomra való tekintettel inkább mellőzném, hogy bemutatom.
Nyugodtan, de gyönyörű, kicsit rekettesen is lehet énekelni.
Egy gyönyörű pillanat a harmadik felvonásban, Lukács Miklós dirigált az igazgatónk, és véletlenül, hogy is van, az A-klarinéta van írva, és B-vel játszottam, tehát egy elő, ahogy észrevettem, hogy más, akkor javítottam. Tehát az a dallam, hogy di-dü-dü-dü-dü, és így szólt, hogy di-dü-dü-dü-dü-dü. És emlékszem, utána odajött az igazgató, és mondta, hogy hát így is szép volt. Emlékszem, égtem egy nagyot.
Arra gondoltam, hogy legyen a mai beszélgetésünk központi témája a szabadság, mert tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy vajon a szabadság vagy a zene szeretete hajtja 40-50 éve a világ különböző részeire, de Mennyire illúzió, vagy pedig tény, hogy az ember szabad akkor, hogyha egyszerre több helyen él a világban?
Igen, hát mindenképpen azt mondanám, hogy nekem a szabadság érzés mellett az ember szeretet az a másik nagyon fontos. Tehát tulajdonképpen az ember szeretet, a szabadság és a zene, hát ez logikus, az nyilvánvaló, az alap. Ez az, ami motivált abban, hogy tulajdonképpen egy ilyen kettős életet élek, tehát Európában és Ázsiában, most már 22 éve, ez a 22. év, hogy ott vagyok. Előtte is egyébként hűséges voltam, mert előtte az operában voltam 20 évig.
És az ember szeretet miatt el kellett mennie, akkor ebből ez következik, nem, hogy valahol nem, szeretni nem, tudjon embereket.
Nem, tulajdonképpen semmi bajom soha nem volt Magyarországon, tehát ezt én nem mondhatnám, az hazugság volna. Én nekem semmi olyan szívfájdalmam nincs, nem szeretek panaszkodni, de az az igazság, hogy volt egy lehetőség, hogy kipróbáljam azt, hogy külföldön élni, soha nem. Aha. Tehát ha valaki mondjuk 23 vagy 25 évvel ezelőtt megkérdezi tőlem, hogy lehetséges-e az, hogy én egy másik országba éljek, akkor kapásban azt mondtam volna, hogy szó sem lett. El sem tudtam képzelni. És akkor jött ez a lehetőség.
És mert nem tud elképzelni, mert az ember annyira ragaszkodik a pékhez az utcán, vagy a barátaihoz,
az is, hát az nagyon jó, hogy sajnos már nincs az a régi pék, de már ugye meg minden megváltozott.
Pék elköltözött, lehet menni külföldre.
Igen, de az igazság az, hogy én nem tudtam elképzelni, hogy egy másik országba éljek, mint ahogy azt sem tudtam elképzelni, hogy vidéken éljek. Szóval én egy ilyen tőzsgyökeres buta besti voltam. És ugye most
a város éve... közepéről.
Igen, igen. Igen, hát a városnak különböző pontjain érdekéltem, ugye, nagyon sok helyen, de alapvetően budai voltam, aztán pesti is voltam, szóval minden. Budapesten nagyon sok helyen éltem, és aztán ugye Tokióban. Ez
igen,
lett a következő állomás.
És akkor mi döntött mégis abban, hogy elmegy Tokióba, és az év egy jó
tulajdonképpen
részét
a döntő dolog az volt, hogy kaptam egy lehetőséget, és ki akartam próbálni, hogy milyen az, hogy egy másik világba belecsöppenni. Magánéleti oka is voltak, mert éppen egy brazil feleségem volt, aki közölte velem, nagyon depressziós volt, és mondta, hogy ha elmegyünk Japánba, akkor ő biztos meggyógyul. Sajnos ez a része nem jött be, viszont nekem nagyon bejött a Japán, mert én viszont nagyon megszerettem ezt az országot, a japán embereket, japán kaját, rengeteg barátom lett, és hát hihetetlen élmények értek ott a 22 év alatt.
Egyébként azt szokták mondani, hogy a japánok nagyon zárkózottak. Például arra gondolok, hogy igen kicsi lakásuk van, és így nem van. Nagyon szeretnek meghívni embereket.
Igen, egyrészt, ugye én egy guest house-ban lakom, tehát egy vendégházban, a Zeneakadémiának a vendégházában.
22 ugye... éve a vendégházban lakik?
Hát persze, hát ez erre tervezték ezt a vendégházat. Ott együtt lakom ausztrálokkal, németekkel, oroszokkal. Óriási volt, mert például a Vladimir Askenázinak a húga, ott szintén vendégprofesszor, a férjét úgy hívják, hogy Grigori Feigin. Nagyon jó hegedűs, a hölgy az pedig kitűnő zongorista, és a történet annyi, hogy 95-ben jöttek ők, én 92-től voltam ott, és nem akarok nagy zongorni, de tényleg ott eléggé sztároltak engem nagyon az iskola, és amikor odajöttek az oroszok, utána az elnök azt mondta, hát az első perctől kezdve, nagyszer,
az iskola, elnök.
Igen, az akadémia elnök, és tulajdonos egyben, és ugye hát én az első másodperc től kezdve a két orosz művésszel nagyszerű viszonyban voltam, magától értetődik. Mire föl, utána elmondták két évvel később, hogy nagyon aggódtak, hogy mi lesz, hogy a magyarok és az oroszok. Mondtam, hogy gyerekek, hát emberek vagyunk, nem? Hát arról van szó. Úgyhogy én az ausztrálokkal, németekkel, bulgárokkal, akárkivel.
És ez nem egy átmeneti dolog, hogy az ember egy ilyen vendégházban lakik 20 éve?
Hát ez az otthonom. Tehát ott az volt minden. Tehát egy alapvetően...
Ki van írva kis résztáblára, hogy Kálmán Berkes?
Persze, mindenki. Nem csak
két
én, mindenki.
Két szoba, összkomfort,
mosógép. Nem, négy. Négy szoba, összkomfort, és nem is olyan kicsik.
Igen, ez nagy
dolog. Egy, kettő,
Japán.
Három, négy, öt szoba, bocsánat, most szabáltam, most kiszámoltam.
Látja, ennyit tölt a saját tokiói otthonán kívül, hogy pontosan nem is emlékszik rá, hogy hány szobás lakásban lakik. De végül is ez normális. Itt folytatjuk Berkes Kálmánnal néhány perc múlva.